Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 62. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 62. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az én lelkem szép csendesen. Elfoglalva, a megkezdett Zsoltárunkat folytassuk a soron következő két versével, a negyedik és ötödik versével, azért szívem, reménységed csak az Úristenben vessed.
Istenben vessed, így csak az ő segedelmével, ő nekem magas kőszálam, oltalmam és erős bástyám, s hogy soha ne tántorodjam. Erősségem, dicsőségem, bízzatok azért csak ő benne, előtte ti szíveteket töltsétek ki
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 10. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit olvassuk ezen a mai vasárnapon, amelyek az apostoli hitvallással kapcsolatosak, mely hitvallással kapcsolatban az Atyaistenről hallottunk az elmúlt vasárnap, és most tovább boncolgatjuk mindazt, amit őről, az Atyáról tudhatunk és tudnunk szükséges. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart, és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden, nem történetesen, véletlenszerűen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nékünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Máté evangéliumának 20. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Máté evangéliumának 20. fejezetéből az első verstől kezdődő szakaszból, ahol ezt a példázatot mondja el az Úr Jézus Krisztus. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Akkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak 1-1 dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak 1-1 dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem 1 dénárban egyeztélé meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsóknak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad én nekem azt tennem javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk ezen a délelőttön az ő igéjét és beszédét, és adja, hogy megértve a személyes üzenetet vehessünk tőle. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt énekeltük a 62. Zsoltár szavaival, hogy a mi lelkünk csendesen nyugszik te benned. És bárcsak így lenne ez mindannyiunk életében, akik itt vagyunk, hogy megnyugodnánk te benned, nyugalmat vennénk tőled. Ismered és tudod a mi gondolatainkat, ismered a mi szívünket, a mi mindennapjainkat, ismered a mi terheinket, és köszönjük neked, hogy tudod, hogy mennyire sokszor nem úgy van az, ahogy énekeltük. Hogy talán most sem úgy van, hogy nyugodalmat leltünk itt a te lábaidnál. De köszönjük te neked, hogy te békességet szeretnél adni nekünk. És köszönjük, hogy miközben talán sok mindennel tele van a mi szívünk, ami nem nyugalom, a közben te mégis ezzel jössz hozzánk, és ezzel keresel bennünket. Bocsáss meg, hogy sokszor nem akarunk neked engedni, és ezért nem leljük meg a békességünket sem. Hadd kérjünk téged arra, hogy adjad, hogy a szívünkben hadd ébredjen bizalom, talán ezen a mai délelőttön, a neked való odaszánt engedelmességre. Hogy végre a miénk lehessen mindaz, amit szeretnénk megkapni, máshol, máshogyan, de nem hisszük el, hogy te nálad van. Kérünk, légy az, aki most megszólítasz, és a szívünkre beszélsz. És segíts, hogy ne kételkedjünk a te szavadban, hanem hadd tudjunk neked engedni, hadd tudjuk elfogadni azt, amit te mondasz. Mert nekünk mondod, mert arról beszélsz, amire szükségünk van. Így kérjük a te jelenlétedet, szent lelked által, a te világosságodat, érthetőségedet. Könyörüljél meg rajtunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve folytassuk imádságunkat a 162. számú dicséretünk 7. versének éneklésével. A 162. számú dicséretünk 7. verse így kezdődik: Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten. Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk, Máté evangéliumának 20. fejezetéből, a 13. verstől, ahol ezt találjuk megírva. Ő pedig, tudnélik a gazda, így felelt egyiküknek: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél é meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabadé azt tennem javaimmal, amit akarok. Kedves testvérek, bőti időszakunk végéhez közeledve, ezen a mostani Isten tiszteleten is elcsendesedünk azért, hogy megtudjunk valamit a mi Istenünkről, Urunkról, mert minél többet tudunk őróla, annál inkább épülhet a szívünkben a vonzódás, a bizalom, hogy mellette döntsünk, hogy neki adjuk az életünket, hogy egyre nagyobb részt adjunk neki oda az életünkből, míg nem eljutunk oda, hogy kimondjuk azt, hogy Istenem, az egész életem a tiéd. Nem olyan egyszerű dolog ez, hiszen alapvetően, főleg itt a mi országunkban, a bizalom nagyon megrendült, általános emberi kapcsolatokra nézve is, és sajnos Istennel szemben is ilyenek vagyunk. Bizalmatlanok vagyunk vele szemben. Az Istennek nagyon sokat kell azon fáradoznia, hogy végre a mi szívünk engedjen. Hogy végre belássuk azt, hogy ő vele jó, nélküle meg rossz. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez így nagyon egyszerű, de jó, ha megértjük azt, hogy az Isten dolga ilyen egyszerű. Vele jó, nélküle meg rossz. És sokat morfondírozunk, hogy hogy, meg mint lenne jó az életünkbe, és egészen egyszerűen Isten azt mondja, hogy ahol ő van, ott az embernek jó. Ahol meg ő nincs, ott az embernek rossz. Éppen ezért törekednünk kell arra, hogy ott legyünk, ahol ő van. De csak akkor szeretünk ott lenni, ahol ő van, hogyha ismerjük őt. És ha tudjuk, hogy ő kicsoda, akkor merjük magunkat rábízni, ha látjuk azt, hogy akire rábízzuk az életünket, az nem csal meg bennünket. Nem vezet félre, nem hazudik nekünk. És tulajdonképpen Isten országáért eképpen munkálkodunk. Akik már megismertünk belőle valamit, igyekszünk ezt továbbadni, elmondani. Bátorságot önteni azoknak a szívébe, akik még az Urat nem ismerik annyira. Akik valamit átéltünk vele, azt a feladatot kaptuk, hogy mondjuk el másoknak, hirdessük nekik. Hát, ha így másokban is bizalom ébred arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Hogy odaszánják az életüket egészében Istennek, Jézus Krisztusnak. Amikor Jézus Krisztus elmondta az imént fölolvasott példázatot, akkor tulajdonképpen magáról beszélt. Az Istenről beszélt, azt mondta, hasonló a mennyek országa a gazdához. És ezt azért tette, hogy mi ennek a képnek a segítségével még inkább megértsük őt, az ő személyét, az ő lényét. Amikor példázatokat olvasunk, akkor gyakran az a kísértés vesz rajtunk erőt, hogy elveszünk a részletekbe. Hogy belebonyolódjunk olyan részleteibe egy-egy példázatnak, amik talán nem olyan nagyon hangsúlyosak. Hát ez a példázat egy jó alkalom lenne arra, hogy nagyon belebonyolódjunk sok olyan dologba, amivel igazából nem kell foglalkoznunk, mert részletek. Mert részletek. A példázatok, és ez a példázat is, amelyik így kezdődik, hogy hasonló a mennyeknek országa, arról akarnak szólni, amivel kapcsolatban Jézus kijelenti. Most miről fog beszélni? És ebben a példázatában Jézus a mennyek országáról akar beszélni. Nem a szőlőmunkásokról akar beszélni, nem az aktuális bérekről akar beszélni, nem az időjárásról akar beszélni, nem arról akar beszélni, hogy hogy lehet a szőlőt jól művelni, hanem egy dologról akar beszélni, az Isten országáról. És ha meg akarjuk érteni a példázat üzenetéből a lényeget, akkor azt kell keresnünk, hogy mi az, amit megtudunk ebben a képben magáról, Isten országáról. Az Isten országa, az az Istenhez kötött állapot és hely. Valljuk Isten országáról, hogy egyfelől hely, a mi emberi fogalmunk szerint, és valljuk Isten országáról azt is, hogy ez egy állapot. Ahol Isten megjelenik, ahol Isten jelen van, ott Isten országa is jelen van. Azt mondta Jézus Krisztus, amikor itt járt a földön, hogy az Isten országa közöttetek van. Azért volt közöttünk az Isten országa, mert eljött az Isten országából Isten Jézus nevében, Jézus személyében, és ahol ő volt, ott volt az Isten országa. Nem véletlenül, hogy az emberek vonzódtak Jézushoz. Nem véletlenül, hogy annyian akarták őt hallgatni. Azért, mert ott volt az Isten országa. Most Jézus elárul valamit az Isten országának titkairól, amikor azt mondja, hogy az Isten országa hasonló egy gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. És amikor ezt a hasonlatot Jézus használja, akkor meg kell értenünk azt, hogy Isten, aki a mennyek országának a lényege, Isten egy gazdagi Isten. Neki földje van. Neki földje van. Régen, meg mostanában már újra, abban mérték és mérik a gazdagságot, kinek mekkora földje van. Istennek a hatalma végtelen. Neki hatalmas szőlős kertje van, és ez a szőlős kert az övé, az ő fennhatósága alá tartozik. Azért gazda, mert tulajdona van. Tulajdona van. És én szeretném a testvéreknek a szívébe beleplántálni ezt, hogy Istennek tulajdona van. Isten nem bérel. Istennek tulajdona van. Ő gazda. Ez az övé. És hogy hol van az ő tulajdona, azt mondom, hogy nézzünk szét hetet hét határba, előre meg hátra. Nézzünk bele teleszkópokkal a csillagvilág távolságaiba. Fordítsuk meg a tekintetünket, nézzünk vissza évezredeket, dolgozzon egy kicsit a fantáziák, nézzünk előre, És azt mondom, mind az Isten tulajdona. Mind az Isten tulajdona. Föl tudjuk mi ezt fogni, testvérek, hogy mit jelent az, hogy Isten gazda? Ő ezt nem bérli. Ő bennünket sem bérel. Az ő tulajdona az egész föld. Az ő tulajdona a világ mindenség. Mert azt mondja a Biblia, hogy ő teremtette, ő alkotta meg, ő hívta életre. És mindez az övé. Tudjátok, olyan balga az ember, amikor azt gondolja valamiről, hogy ez az enyém. Ez az enyém. Olyan balga az ember, amikor azt gondolja az életéről, vagy arról a pár négyzetméter, hogy ez az enyém. És ezt senki nem veheti el tőlem. Jó, lehet, hogy jogilag le van védve a dolog. Csak elfelejtkezünk arról, hogy az egész, amin az a pár négyzetméter áll, az, amit magunkba szívunk, a levegő, az mind az Istené. Az mind az Istené. Azt gondolom, hogy ez egy picit olyan tény, ami ez picit megállítja az embert. Mert mi olykor meghívjuk Istent vendégségbe, azt szoktuk, hogy egy kicsi helyet adunk az életünkbe Istennek, azaz abban, ami az Istené, mi beengedjük az Istent. Hú, milyen szép gesztus tőlünk, nem? Beengedjük az Istent oda, ami az ő tulajdona. De mondok ennél egy rosszabbat, kizárjuk az Istent. Onnan, ami az ő tulajdona. Honnan veszi az ember ezt a bátorságot? Honnan vesszük ezt a bátorságot, testvérek? Hogy azt mondjuk, hogy van magánéletünk, és ahhoz se Istennek, se embernek semmi köze nincs. Mert vesszük ezt a bátorságot, és kimondjuk olykor, vagy gondoljuk, menjen mindenki a nyavajába, és Istenből is elegem van. Pedig az Istené az a föld, amin járok. Az Istené az a nap, amit nekem megadott. Az Istené az az oxigén, amit én beszívok, mert ő alkotta, ő a gazda. Jézus azt mondja, hogy ő gazda. Nem úgy, hogy valami az ősrobbanás után létrejött, Isten meg elküldte Jézust, hogy részvényeket vegyen itt a földön. Nem így van. A materialista világkép szerint a föld az magától állott elő, az úgy lett, meg az élet is csak úgy lett. Isten meg eljött, és hát itt próbál magának szervezkedni és szervezni. Nem így van. Ez a materialista világkép, de nem a keresztény világkép. A keresztény ember meghajlik Isten előtt, aki mennek és földnek alkotója, teremtője és gazdája. És gazdája. Istennek tulajdona van, és ő erre a tulajdonára gondot visel. Gondot visel. És azért, mert ő gondviselő atyánk, nem csak a mi gondviselő atyánk, hanem a tulajdonának a gondviselő atya, ezért munkásokat fogad az ő szőlőjébe. Szeretném, ha ezt is megértenénk, hogy Isten nem csak teremtett, hanem ahogy szoktuk mondani ebben a formulában, ő fent is tart mindeneket. Fent is tart mindeneket. Mikor az elmúlt héten kint voltam Erdélybe, akkor kérdeztem az ottani lelkészt, hogy itt körülöttetek a hegyek, azok miért vannak ilyen lépcsőzetesen kifaragva. És mondta, hogy ott régen élet volt. Ott a TSZ-nek volt a szőlője. Mondom, mi van most? Mert csak gaz van rajta. De az, hogy az van, hogy az emberek visszakapták a földjeiket, és nem gondozzák. Nem csinálják vele semmit. Isten nem ilyen. Amit Isten megteremtett, arra gondja van. Az az övé. És ő gondviselő atya. Még akkor is, ha mi ezt nem feltételezzük róla. Még akkor is, ha mi nem látjuk, hogy ő hogyan visel gondot az ő tulajdonára, biztosak lehetünk abba, hogy ő gondot visel. A legapróbb részletekig gondot visel az ő tulajdonáról. Azt gondolt, hogy magától forog a föld, azt gondoljuk, hogy olyan természetes az, hogy levegőhöz jutunk, hogy nőnek a növények. Azt gondoljuk, testvérek, hogy ez magától van. Nem magától van, van egy gondviselője, aki a gazdája is. Aki ezt az egész tulajdont gondozza. A gondviselésében tartja. Ennek az Istennek azonban úgy tetszett, hogy az ő munkájába, az ő különös munkájába embereket szerződtessen. Embereket szerződtessen. Mert Istennek van egy különös munkája a földön. Ami nem a levegőről szól, nem a növényekről szól, és nem másról szól, hanem rólunk emberekről. Arról, hogy ő a legkedvesebb teremtményeit szeretné magához hívni. Szeretné magához édesgetni. Amiről már szóltunk az Isten tisztelet kezdetén. Ez az Isten munkája. Így visel rólad és rólam gondot, hogy hívogat magához, gyere hozzám, legyél az enyém. És ebben az ő munkájában, ebben az ő különös munkájában, ami csak az ember felé való munkája az Istennek, Isten nem hívogatja magához az állatokat, nem hívogatja magához a növényeket, nem szólítja magához a csillagokat, ez csak az ember felé szól Istennek ez a különleges munkája. Ebben az ő munkájában embereket szerződtet. Azért, hogy ezek az emberek legyenek az ő szócsövei, szószólói. Csodálatos dolog ez, és amikor ezt a példázatot olvassuk, akkor az derül ki számunkra, hogy ez a szerződtetés úgy zajlik, hogy elmegy a gazda, és meghívja az ő szőlőjébe azokat, akiknek nincs semmiük. Ott állnak a munkaerő piacon, azért, mert rá vannak kényszerülve arra, hogy valaki megszólítsa őket, hogy legyen valamiük. Nem arról van szó, hogy a gazda kimegy, és szétnéz a legjobb ajánlatok között. A gazda kimegy, és meghív azok közül, az emberek közül, akik ott állnak, és arra várnak, hogy valakinek kelljenek. Nem arról van szó ebben a példázatban, hogy a gazda pályázatot hirdet. És ott jelentkezni lehet, hogy Istenem, én nagyon jó vagyok. Nem arról van szó, hogy a szakmai tapasztalatokat vizsgálja Isten. Hogy ki mire képes. Ki mit tett le eddig az asztalra. Kinek milyen végzettsége van. Nem. Isten elmegy, és mivel ő a gazda, szuverén úr, ezért ő szabadon választ, és szabadon hív az ő szőlőjébe, szolgálatra, munkára. Ő szerződést köt az emberrel. A szerződés pedig abból áll, hogy azt mondja, meg fogom neked adni, ami neked jár. Én nem várok tőled ingyen munkát, én hívlak téged, és ki is foglak téged fizetni. Azt olvassuk, hogy amikor kiment legelőször a gazda, az ott találkozó embereket úgy szerződtette, hogy azt mondta, napi egy dénárban dolgoztatlak benneteket. De később nem esik szó erről, hogy külön megígérne bármiféle összeget a gazda a meghívottaknak, hanem csak arról van szó, hogy azt mondja nekik, hogy meg fogom adni a fizetségeteket. Testvérek, Isten mindenkinek megfizet. Mindenkinek megfizet. És amikor ezt a szót halljuk, vagy ezt a formát, akkor mindig arra gondolunk, hogy Isten a gonoszoknak majd jól oda fog csapkodni. Hogy majd amikor Jézus visszajön az ég felhőin, akkor végre jól leszámol a gonoszokkal. De hadd mondjam azt, hogy Isten megfizet azoknak is, akik nem voltak gonoszok. Megfizet az ő munkásainak is, akiket ő hívott, és akik az ő hívásának engedtek. Jaj, olyan gyakran elfelejtkezünk erről. Olyan gyakran elfelejtkezünk erről, hogy Isten meg fog nekünk fizetni. Olyan gyakran gondolja az ember azt, hogy Össze kell nekem itt szednem, ha valamit akarok magamnak. Nem bízunk Istenben, nem adott előleget, mondják sokan. Hát előleg nélkül nincsen semmi. Nem dolgozunk egy tapottat se, nem megyünk egy métert se, amíg nincs előleg. Sokszor Istennel is így vagyunk. Isten, hát te azt mondod, hogy megfizetsz, de hát az olyan távol van, olyan messze van. Mit tudom én, hogy mi lesz abból? És az ember mit kezd csinálni? A gazda szőlőjébe egy kicsit a saját zsebre dolgozik. Egy kicsit a saját zsebre dolgozik. Biztos, ami biztos. Ahogy régen is volt, ugye? Kimentünk szőlőt kötözni, de hát azért csak összeszedegettünk annyit, nem? TS vagyonából, hogy még az otthoni szőlőt is föl lehessen belőle kötözni. Előbb-utóbb az olló is hazakerült, mert ott volt kettő. Hát biztos, ami biztos, hát kell ez otthon is, jó lesz ez otthon is. Így jutott az országunk oda, ahova jutott. Nem volt senkibe bizalom, hogy majd megkapom azt, ami a jutalmam. És az emberek ügyködtek, és az Isten országában is így vagyunk. Nem bízunk Istenbe, hogy ő meg fog bennünket fizetni. Azt elvárjuk tőle, hogy a gonoszokat csapja agyon. De mi, akik állítólag hiszünk ő benne, mi meg nem feltételezzük róla azt, hogy ha hűségesek vagyunk ő hozzá, akkor nekünk is meg fog fizetni. És én szeretném ma a testvéreknek hirdetni azt, hogy Isten jó gazda, aki nem csapja be az embert, és nem rázza át az embert. Meghív, szerződtet, és megfizet. Ne legyen efelől kétségünk. Nem mindig úgy fizet meg nekünk, ahogy mi gondoljuk. És erről szól ennek a példázatnak a harmadik üzenete. Mert hogy mi emberek hajlamosak vagyunk ábrándozni arról, hogy Istennek hogyan kellene fizetnie. De Jézus elmondja ebben a példázatban azt, hogy Isten szuverén Úr, azt mondja Jézus, hát nem szabad én nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Azt mondja, hogy ti elképzeltetek valamit, miről is van szó? Arról, hogy akik a legkevesebbet dolgozták, a nap végén ugyanannyit kaptak, mint akik már hajnal óta ott gürcöltek. És kitört a lázadás. Hát mi miért nem kapunk többet? Hát ezek csak egy órát dolgoztak itt, mi meg hajnal óta itt vagyunk. Miért nem kapunk többet? Azt kérdezi a gazda, veletek mennyiben szerződtem? Egy dénárban. Mi van a kezetekben? Az egy dénár. Akkor mi a probléma? Titeket az zavar, hogy én a gazdagságomból adok másoknak is? Titeket ez zavar? Történt valami szerződés szegés? Nem azt kaptátok, amire reggel leszerződtette? Telek benneteket? Nem történt semmi ilyesmi. Mindenkinek az van a kezében, amit Isten neki ígért. Amit a gazda neki ígért. Azt mondja Jézus, hát nem szabad nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok. Nem vagyok én szabad arra, hogy akik ennyit dolgoztak nekem, azoknak ugyanannyit adjak, mint nektek, akik hajnal óta itt dolgoztok. Én szabad vagyok. Én szabad vagyok. Testvérek, Isten ma is szabad. Csodálatos tulajdonán, a földön végbe viszi az ő csodálatos munkáját, amelyre szerződtet ma is munkásokat. Talán vannak itt közöttünk is olyanok, akik az Isten szerződtetett munkásai, de szeretne Isten még többeket. Újra és újra jön ebbe a gyülekezetbe is, az életünkbe is, akik ott állunk, munkanélkül vagyunk, akik nincstelenek vagyunk. Jön az Isten, és azt mondja, hogy én adok neked. Nekem fontos vagy. Lehet, hogy sokan jártak itt, én előttem a munkaerőpiacon, akiknek te nem kellettél, de én meghívlak téged. Nem az a kérdés, hogy te milyen vagy, hogy te mit tudsz. A lényeg az, hogy én meghívlak téged. Hirdetem azt a Jézus Krisztus, aki ma is hív bennünket. Nem azért, mert ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, hanem azért, mert ő olyan, hogy ő hív, és ő szerződést ajánl nekünk. Sokszor gondoljuk mi azt, emberek, hogy valahogy a méltónak kéne lennünk arra, hogy az Isten hívjon bennünket. Nem tudunk méltók lenni rá, testvérek. Nem arról van szó, hogy kimegy a gazda, és ott a nagyon nagy vonalúan válogat. Ő kimegy és hív embereket. És ma is csak ennyit tesz. Hív! És ha te azt gondolod, hogy te neked ez a hívás tétere át nem vonatkozik, akkor tévedsz. Mindenkire vonatkozik, aki itt van. Mindenkire vonatkozik, aki ismeri Jézus Krisztust, a hívás. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, azt mondja Jézus. Nem mondja az, hogy te nem jöhetsz. Mondja a másiknak is, hogy te se jöhetsz. Azt sem mondja Jézus, hogy tedd magad tisztában, mielőtt eljössz nekem dolgozni. Hát mi munkások vagyunk. Mi nem tudunk csak annyit tenni, hogy egy hívásnak engedünk, vagy egy hívásnak ellenállunk. Mi nem tudjuk magunkat méltóvá tenni arra, hogy Isten meghívjon bennünket. Nem azért hív, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert ő ilyen. És ha ezt valaki nem érti, akkor nem ért Istenről semmit. Akkor nem értjük azt, hogy mit jelent az, hogy Isten szuverén úr. Ha mi azt gondoljuk, hogy Istennek csak bizonyos emberek kellenek, más meg nem kell, akkor az Isten lényét nem értjük. Isten hív, egyformán hív minden embert. Az már más kérdés, hogy az ember erre a hívásra lép-e, vagy egy helyben marad. Ez nem az Isten hibája, ez a mi hibánk. Ha mi azt mondjuk Istennek, hogy nem megyünk, mert várunk még egy jobb dologra. Hát, ha bejön valami jobb munka. Sokan vannak, akik nem akarnak menni az Úr szőlőjébe. Nem akarunk mi oda menni, Jézus, te hozzád. Mi irodai munkára vágyunk. Egyszerűbb dolgokra. Bonyolult ez nekünk, miközben hallják és értik a hívást, hogy jöhetnétek. Istenben van a hiba? Nem, bennünk van a hiba. Akik nem akarunk lépni. Akik nem akarunk engedni Istennek. Ő tehát hív. És azért hív, hogy az ő szőlőjében elvégezzük azt a munkát, amire ő szerződtetett bennünket. Ő szőlőben való munkálkodásra hívott téged is és engem is. Nem arra, hogy kimenjünk a szőlőbe, leheveredjünk a karók tövébe, aztán aludjunk egy nagyot estig, hanem ő munkálkodásra hívott. Olyan munkára, amit ő határoz meg, és amit ő ad, mert ő a szőlő ura. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy engedtünk-e már Jézus Krisztus hívásának, az Isten hívásának, és hogyha engedtünk, akkor vajon azt csináljuk-e, amire ő hívott bennünket? Azzal foglalkozunk, amire ő hívott bennünket? Vagy valahol a szőlő mellett alszunk, vagy esetleg valami más csinálunk? Ugye ismerős. Hol van Józsi? Elment sörér. Na de hát munkára szerződtettem. Nem arra, hogy elmenjen sörér. Nem így vagyunk sokszor, hogy az Isten megszerződtett bennünket, mi meg utána elmegyünk valahova. Hát csinálunk valami mást. Nem. Isten szerződtetett, egy adott feladatra és szolgálatra szerződtetett, és ő most azt kérdezi tőled, hogy ott vagy a helyed-e. Ha engedtél neki, ott vagy-e azon a helyen, amire ő meghívott és szerződtetett? Azt csinálod-e, ami a feladatod, amire ő szerződtetett téged? Emlékeztet arra, hogy ő meg fog fizetni. Ő meg fog fizetni. Megadja mindenkinek azt, amire elhívta, és ami jár. Attól szeretne bennünket megkímélni Isten, hogy a mi fizetségünket itt a földön nehogy nagyobbra tartsuk annál, amit ő ígért nekünk. Attól akar megkímélni Isten bennünket, hogy nehogy csalódás érjen életünk végén. Ezért jelenti ki a Szentírásban azt, hogy üres kézzel jöttünk ebbe a világba, és üres kézzel is fogunk innen kimenni. Nincs telenek voltunk, és nincs telenek leszünk. Küzdhetsz a béredért, összeszedheted magadnak azt, amit te most biztosabbnak látsz, de ne felejtsd el, üres kézzel fogsz innen kilépni. És az Isten másként fog számon kérni. Nem úgy kér majd számon, ahogy ezt mi ma gondoljuk. Nem azt fogja számon kérni, hogy mire jutottam el, és hogy hogy alakultak itt ki a dolgaid. Milyen gazdagságra tettél szert? Nem ez lesz a kérdés, hanem az, hogy amire ő szerződtetett, abban te elvégezted-e hűséggel a munkádat. Végül Isten munkájáról szeretnék szólni valamit. Mert természetesen nem szőlészkedésről van szó, ez csak egy kép, amit itt Isten használ. A Heidelbergi KT ebben is a segítségünkre van, hiszen olyan csodálatosan mondja el Isten munkáját, amit elvégez ezen a földön, és amiben meghív bennünket is. Azt mondja az 54. kérdésre adott felelet. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mi az Isten munkája, testvérek? Az Isten munkája az, hogy a világ teremtése óta, a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből közülünk ígéje és szent lelke által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Ez az Isten munkája. Gyülekezetet gyűjt egybe. A világ végéig, annak kezdetétől, az egész emberi nemzetségből, ígéje és szent lelke által. Erre a gyülekezetre a hit a jellemző. Ez a közös vonása ennek a gyülekezetnek. És azt mondja, ezt a gyülekezetet oltalmazza és megőrzi. Mi az Isten munkája ezen a földön? Az, hogy gyülekezetet hoz létre, ő, a gazda, az igaz hit egyességében, és ezt a gyülekezetet megőrzi. Ez a gyülekezet nem ma kezdődik, a gyülekezet régen kezdődött, azt mondja, a világ kezdetekor elkezdődött, és keresztül húzódva az egész emberi történelem a világ végéig el fog tartani. Ez az Isten munkája. És mit csinál? Behív ebbe a gyülekezetbe bennünket. Invitál bennünket. És ebben a gyülekezetben feladatokat és munkákat ad nekünk. Az egyiknek az ige hirdetést, a másiknak a látogatást, a harmadiknak a vigasztalást, a negyediknek a fizikai szolgálatot. Lehetne sorolni még, hogy mi mindent, és az ő fizetsége az, hogy azt mondja, hogy ott velem találkozol. Találkozol a többiekkel, és találkozol velem, amikor ennek eljön az ideje. Ez az én fizetségem, hogy örök életet adok azoknak, akik engednek az én hívásomnak. Azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy áldottá teszlek itt a földön, ez is Isten áldása, hogy áldottá tesz, másrészt pedig elvisz és elsegít bennünket az ő országába. Lesz, aki többet kap? Nem. Nem lesz, aki többet kap. A jutalom mindenkinek egyforma. Gondoljuk, hogy a mennyországban szállodai szintek lesznek? Belépő szint, luxus szint, elnöki lakosztály? Nem. Azt mondja Jézus, hogy ő szabad. És mindenkinek úgy fizet, ahogy akar, és a példázatban az derül ki, hogy mindenkinek egyformán fizet. A mennyországban mindenki egyforma távolságban lesz Istentől. És ez alatt most a közelséget értem. Nem lesz olyan, hogy valaki zsírosabb helyre kerül a mennyországba, és ott neki jobb lesz, mint a többinek. Ezt csak mi gondoljuk, mert ilyenek vagyunk. Ez a mi gondolkozásunk, hogyha én nagyon dolgozok, nagyon nyomom, akár az Isten országa is, akkor majd jobb helyre kerülök a mennybe. De nem értjük a mennynek a lényegét, mert mi a mennyek országa? Az a hely és az az állapot, ahol Isten jelen van. Itt nincsen távolság, Isten jelenléte van. A mennyben Isten minden mindenekben. Nehogy azt gondoljuk majd, hogy a mennyországban lesznek szomorú emberek, akik azon fognak szomorkodni, hogy milyen kár, hogy nem az első sorba ülök. Jaj, de balgák vagyunk, testvérek, ha így gondoljuk. Hogy majd a mennyországban ott fogunk zsörtölődni, hogy jaj, mennyire jobb lett volna egy kicsit jobban odafigyelni a földön. Nem. Egy szenvedés lesz, de az a mennyországon kívül lesz. Azoknak a szenvedése, akik azt mondják majd, hogy miért nem engedtem a hívásnak? Miért nem engedtem én a gazda hívásának? Miért vártam másra? Ők szenvedni fognak. A mennyben mindenki boldog lesz. A mennyben mindenki boldog lesz. Azért, mert Isten lesz minden mindenekben. Ott leszel a mennybe, testvér. Ott leszel a mennybe. Pál apostol azt mondja, hogy amíg itt vagyunk a földön, addig futópályán vagyunk. Addig neki kell feszülnünk annak a távnak, ami előttünk van. És el kell végezni a futásunkat. Nem azért, hogy majd nagyobb jutalmat vegyünk, hanem azért, hogy elvegyük a jutalmat. Hogy elvegyük a jutalmat. Hívlak benneteket, és bátorítalak benneteket arra, hogy fussuk meg az előttünk lévő pályát. Hűséggel és odaadással. Kiki aszerint az elhívás szerint, amellyel elhívatott. Kiki aszerint a képesség szerint, amivel a gazda megajándékozta. Kiki abban a témában, abban a feladatkörben, ahova Isten beállította. És ha ezt tesszük, akkor boldog érkezésünk lesz Isten országába. Hát ma Isten elcsendesít bennünket, és megbátorít bennünket, emlékeztet arra, hogy az övé ez a föld, ő szabad. Hív bennünket, hogy jöjjünk ő hozzá, csatlakozzunk az ő munkájába, engedjünk neki, lépjünk hozzá közel, aztán bátorít, hogy végezzük el a futásunkat teljes odaadással, hűséggel, és emlékeztet bennünket arra, hogy nem fog elmaradni a mi jutalmunk. Tekintsünk föl ő rá, aki a gazda, aki jó gazda. Amen. Kedves testvérek, a 299. számú dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük most mind az öt versét. A 299. számú dicséretünk mind az öt versét, az első vers így kezdődik: Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere.
Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. Hol kívás a tisztán hallik, gyerköves só jöjj ide. Vedd a példát Andrástól ki, halva hívó szózatot. Hálóját sem vonszolá ki, érte mindent elhagyott. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne ess, mert kísért döntelt világot, jöjj engem jobban szeress. Ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt, hús orcám hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt. Uram, hozzám légy kegyed,
gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan jó nekünk azt hallanunk, Urunk, hogy neked szükséged van ránk, és szeretsz bennünket, hogy hívogatsz bennünket, akiknek nincs semmink, és akiknek értelmetlen az életünk te nélküled. Köszönjük, hogy keresel, és most is szólítgatsz egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy legyünk a te követőiddé, hogy engedelmeskedjünk neked. Köszönjük, hogy értelmet akarsz adni az értelmetlen lődörgés meg várakozás helyett, amiben sokszor telik a mi életünk, az üresség helyett, ami sokszor megkeserít bennünket. Köszönjük, hogy te valami mást akarsz adni, hívogatsz, és azt mondod, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Áldunk és magasztalunk téged, hogy erre méltatsz bennünket, akik olyan hitványak vagyunk, akiknek nincsen semmiféle érdemünk, amiért te hívhatnál bennünket. Köszönjük, hogy te neked mégis van akkora szereteted és kegyelmed, hogy hívsz bennünket nem képmutatásból, hanem azért, mert szeretnél bennünket megváltani a hiába valóságtól. Engedd, Urunk, hogy meghajoljunk a te hívásod előtt, hogy becsnek tartsuk azt, hogy te keresel bennünket, hogy ne akarjunk hátat fordítani te neked. Bocsásd meg, hogy még mindig másra várunk. Engedd, hogy amíg tart a kegyelmi idő, hogy amíg te jössz és keresel, addig hadd szülessen meg a döntés a mi szívünkben, minél hamarabb. Köszönjük te neked, hogy te megfizetsz. Köszönjük, hogy nem rosszra akarsz bennünket rávenni, hanem a legjobbat akarod nekünk adni. Vedd el a szívünkből a kételyeket, a hitetlenséget, a bizalmatlanságot, és adjad, hogy elhiggyük neked mindazt, amire hívsz, és mindazt, amit nekünk ígérsz. Kérünk, tisztíts meg az életünket, ha már a tieid vagyunk. Te tudod, hogy éppen azt tesszük-e, amire szerződtettél, hogy vajon az jön-e belőlünk, amire te elküldtél bennünket, vajon hirdetjük-e, vajon szóljuk-e a te evangéliumodat, vajon megjelenítjük-e ebben a világban a te személyedet. Köszönjük, hogy emlékeztetsz és bátorítasz, köszönjük, hogy figyelmeztetsz és fölemelsz. Kérünk téged, tedd értelmessé a mi életünket. Köszönjük te neked, hogy most is hívsz, hívod azokat is, akik nagy mélységekben vannak. Kérünk téged így a gyászolóinkért, hadd jöjjenek hozzád ők is, veszteségeikből, szomorúságaikból, hadd találjanak te nálad vigasztalást, békességet. Emlékezzél meg róluk, és légy közel ő hozzájuk. De szólítgass bennünket, akik talán jó egészségben vagyunk, és nem is gondolunk te reád, köszönjük, hogy bennünket is keresel. És kérünk téged, hogy légy irgalmas és kegyelmes a mi országunkhoz és népünkhöz is. Urunk, könyörülj meg rajtunk. Nem lehet más kérésünk, csak ennyi, hogy könyörüljél meg rajtunk, és hozzá ránk szebb jövendőt, mint amiben vagyunk. Emlékezzél meg rólunk, és hajtsd ennek a népnek a szívét önmagadhoz. Hadd értse meg ez a nép, hogy neked fontosak vagyunk. De csak úgy, ha engedünk neked. Adj a szívünkbe alázatot, engedelmességet, és vedd el ennek a népnek a szívéből a keménységet. Hát te irgalmad legyen, és maradjon rajtunk munkáinkban, szolgálatainkban, és tedd áldottá a mi kezünknek munkáit. Tedd áldottá a mi életünket. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mi vélünk.